Úr Jézus Krisztus, áldunk téged, hogy az egyház csodájáról, a gyülekezet csodájáról beszélhetünk ezen a héten. Köszönjük neked, hogy megismertetted velünk az oda vezető utat, de kérünk, hogy amikor ezen a héten szent alázattal és félelemmel megállunk a te igéd mellett, és bele tekintünk annak gazdagságába, kérünk, hogy mutasd meg nekünk, hogy nem csak odafelé vívő út van, hanem a benne való járást is, a benne való élés útját is mutasd meg nekünk, hogy okos Isten tiszteletünk legyen, hálaadással tudjunk élni, hogy gyülekezetünk és közösségünk kisugárzása máshova is elérjen, másoknak is kedves legyen, másokat is vonzon és hívogasson. Köszönjük, hogy a te egyházadat tartod és meg fogod tartani minden körülmények között. Nem lehet elpusztítani, nem lehet szétverni, azért, mert sziklán áll és örök. Kérünk téged, hogy ma délelőtt is adj nekünk az igéből olyan gondolatokat, amelyek erősítenek, tovább visznek, figyelmeztetnek, bátorítanak, vagy feddenek bennünket, de mindenképpen vigasztalnak a te jelenléteddel. Kérünk téged, áld meg az otthoniakat, szeretteinket, hogy ne történjen semmi baj. A gyülekezetet, Urunk, a mai temetésen is hadd hangozzon a te drága evangéliumod. És kérünk téged, hogy áld meg a betegeinket, gyászolókat, áld meg azokat, akik keresnek, és azokat, akik már megtaláltak téged, mert te megtaláltad őket és megmentetted. Köszönjük, hogy mi jó körülmények között lehetünk itt együtt és csendességben. Köszönjük, hogy elkészítetted a külső körülményeket is az időjárásban. Kérünk téged, hogy most együtt hagyd tudjunk figyelni üres szívvel a te gondolataidra, hogy betölthess bennünket. Amen. Akkor folytatjuk tovább a gondolatot, az ige olvasását is. A Cselekedetek könyve második fejezetének most már olvassuk a 44. verséig. Tovább, nem baj, ha előről olvasom, ugye? 41-től 44-ig. Akik pedig hittek a beszédének, megkereszteltettek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Azzal kell, hogy kezdjem, hogy a tegnapi szolgálatból azért valami kimaradt. Azt mondtam, hogy ma a közösségről több szó lesz, és a mai szolgálatból is ki fog maradni valami a mai igéből, mert az, hogy mindenük közös volt, azt egy kicsit átvisszük a holnapi napra majd, hiszen ott úgy is az fog következni, hogy hogyan élték meg ezt a közösséget, mit jelentett ez a közösség, és hogy lehet ezt félremagyarázni, vagy hogyan magyarázzák félre sokan, és hogyan kell ezt értenünk. És az már inkább a következő egységhez fog tartozni. Ma tehát még egyszer, illetve most megint egy kicsit kibővítve, akár először egy kis elméleti résszel, utána pedig is gyakorlati tudnivalókkal, hogy az én ismeretem szerint, vagy hitem szerint mit jelent a közösség. Nyilván ezeket a szavakat is megvizsgáljuk, hogy egyház és gyülekezet. Nem tudom, hogy azt leszögeztük-e valamelyik nap, hogy a hitvallásban nagyon komolyan megvalljuk, hogy az egyház egy, szent és egyetemes. A keresztény egyház az egy, szent és egyetemes. A régi KT-ban volt ez a meghatározás, hogy mit jelent az, hogy az egyház egy. Azt jelenti, hogy egyetlen főnek egyetlen teste. Egyetlen főnek egyetlen teste van. Nincs egy főhöz két test, és nincs egy testhez két fej, az egyház az Krisztus teste, egyetlen főnek egyetlen teste. Így tehát azt lehet mondani, hogy csak egy egyház van, akiknek a tagjai mindazok, akiket az Atya örök időknek előtte kiválasztott, és Jézus Krisztus elhívott igéjét szent lelke által, akiket elhívott, azokat meg is igazítja, és akiket megigazított, azokat meg is szenteli, és beviszi majd az ő örök dicsőségében. Az, hogy az egyház egyetemes, Ezt, bocsánat, lehet, hogy valakinek evidens, és lehet, hogy valakinek viszont nem. Az egyház az, hogy egyetemes, az azt jelenti, hogy az egész világra kiterjedő, régi szóval közönséges, csak ma már ezt nem használjuk, mert már, ma már más jelent, mint régen, de a régi fordításban úgy volt, hogy hiszem az egy közönség, hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat, ugye, és itt nagyon fontos a hitvallásban, hogy nem azt mondjuk, hogy hiszek az egy szent, egyetemes anyaszentegyházban, hanem hisszük az egyházat. Mert nem az egyházban hiszünk, hanem Jézus Krisztusban hiszünk, de hisszük, hogy neki van népe, az egyházat hisszük. Az egyházat hisszük, hogy van népe ezen a földön. Ez egyébként az, hogy egyetemes, ez idegen szóval úgy hangzik, hogy katolikus. Idegen szóval így hangzik, csak mi ezt azért nem használjuk, mert van egy felekezet, amely magának ezt kisajátította, és lehagyta előle azt, hogy római katolikus. Calvin szerint mi vagyunk az igazi katolikusok. De ez Calvin szerint, nem szerintem, hát ha ő tévedett, én is tévedek. És ez azért fájó, mert ugye állandóan azzal találkoztok, akár a tévéműsort kinyitjátok, katolikus krónika, vagy magyar katolikus egyház, technikai szám 0011, amikor az adó 1%-ról van szó. Ez tulajdonképpen egy névnek a kisajátítása, valaki magának tulajdonítja ezt, mert ha becsületesek lennének, hozzá kellene tenni, hogy római katolikus, tehát az az egyház, amelynek Róma a központja, és amelynek a pápa a feje. De ez nem a Krisztus egyháza, mert az, hogy katolikus, azt jelenti, hogy egyetemes, tehát az egész világra kiterjedő, vagyis a világ minden részein vannak testvérek, akik ugyanazt vallják, és ugyanazt hiszik, amit én hiszek. Ugyanúgy elhívottak, ugyanúgy újjászülettek, és akkor ők is a Krisztus egyházának a tagjai. Tehát ilyen értelemben ugye ez bizonyos értelemben az egyház láthatatlan. Azért, mert két okból láthatatlan az egyház. Egyrészt azért, mert vannak olyanok, akikkel én soha nem fog találkozni, de tudom, hogy vannak. Nem valószínű, hogy a világ összes hívőjével fogok találkozni, vagy ti is találkoztok, még ha valaki bejárja az egész világot is. Kizárt dolognak tartom. A másik pedig az, hogy azért láthatatlan az egyház, mert az Úr ismeri az övéit. Az Úr ismeri az övéit. Egyszer valaki megkérdezte tőlem néhány évvel ezelőtt egy gyülekezeti tagunkról, hogy szerintem hívő-e. És mondom neki, hogy tessék figyelni, hát én ezt nem állapíthatom meg. Legfeljebb azt mondom, amit látok az életéből, hogy nem. Tehát ahogy látom az életét, abból inkább azt mondom, hogy nem. De én nem mondhatom rá, hogy ez hívő, meg ez nem hívő, ez megtért, meg ez nem tért meg, ez újjászületett, az nem. Azért, mert ismeri az Úr az övéit. Az Úr ismeri az övéit. Az Úr ismeri az övéit. Vannak persze jelek, gyümölcsök, amikről következtethetünk esetleg arra, hogy tényleg, de az Úr ismeri az övéit. Na most itt van egy nagy veszély, mikor valaki azt mondja, hogy ő a láthatatlan egyházhoz akar tartozni. Ugye? Nagyon örülnének a gyerekeink, ha láthatatlan iskolába kéne járni. És nem lenne baj a kilóinkkal, ha láthatatlan csokoládét kellene enni. Mert ez nagyon könnyű ugye kijátszani, hogy én a láthatatlan egy nagyon szép ez, hogy én a láthatatlan egyházhoz akarok tartozni, ez nagyon szép, csak nem reális, mert amikor én a láthatatlan egyházba, tehát a Krisztus testbe tartozok, akkor tetszett az Istennek, hogy minket látható gyülekezetbe helyezzen el, mint élettérbe. Ugye tetszett az Istennek, hogy bennünket látható gyülekezetbe helyezzen el, mint élettérbe. Ez olyan, mint amikor mit tudom, a halat beteszik az akváriumba. Ugye? Egy élettérbe teszik bele. Mert neki ott van élettere. Igaz? Tetszett az Istennek. És ma is tetszik neki, hogy minden hívőt egy látható gyülekezetbe helyezzen bele. Na most milyen gyülekezetbe? Néha van egy kis nézeteltérésem emberekkel, mert bizonygatják nekem, hogy hát abba a gyülekezetbe, amelyikbe ő jár, higgyem el, hogy ott is tisztán hirdetik az evangéliumot, Krisztusról beszélnek, ezt nem mondta, ott is Jézus Krisztusról beszélnek, lalala, stb., és jön a mese. Tulajdonképpen azt kell megvizsgálni, hogy abban a gyülekezetben, ahova Isten belehelyezett engem, ezek a bibliai kritériumok, amelyeket tegnap mondtam, az igéből megvannak-e? Megvannak-e ezek az ige tiszta hirdetése, amelynek ugye a megfeszített és feltámadott Krisztus a középpontja, a sákramentumok helyes biblikus kiszolgáltatása, aztán ez a közösség, amely Calvin szerint már takarja az egyház fegyelmet is, és a szeretet szolgálat gyakorlása. És ennek a négynek mindegyikének meg kell lenni. Na most, ha valaki azt mondja, hogy na jó, de a mi gyülekezetünk, mert minden gyülekezet sokféle emberből áll, nem csak a pasaréti gyülekezet, a legkisebb gyülekezet is az országban sokféle emberből áll, és lehetne mondani azt, hogy na igen, de hát akkor hol realizálódik az, hogy a mi gyülekezetünk a Krisztus teste? A földi lát, Calvin szerint, és ez nagyon fontos, a látható egyház nem egy az egyben a Krisztus teste. Tehát a látható egyház, a látható gyülekezet, amiben én benne vagyok, az nem egy az egyben a Krisztus teste, mert az egyház a Krisztus teste, tehát a hívőknek, a hitre jutottaknak a közössége, az újjászületettek közössége. Éppen ezért a látható gyülekezet nem egy az egyben a Krisztus teste, de ott vannak azok benne, akik a Krisztus testéhez tartoznak. És vannak benne mások is. És sokan mások. Ez olyan, mint amikor régen láttam olyan filmet, magyar filmet, amikor felsorolták a főbb szereplőket, biztos láthatok ilyeneket, felsorolják a főbb szereplőket, és odaírják, hogy és sokan mások. Mert még van egy csomó mellékszereplő, statiszta, valaki csak annyi, hogy egy üveget letesz az asztalra, hát most miért írják ki? Mert ő behozott egy üveget, letette az asztalra, hát és sokan mások. Tehát vannak azok, akik az úréi, és sokan mások. Miért jó ez így? Miért nem kell nekünk ettől megijedni? Azért, mert ha a gyülekezet csak a Krisztus teste lenne, tehát csak a hívők közössége lenne, a hitre jutottak újjászületettek közössége, akkor először is zárt közösség lenne. Zárt közösség lenne. Tehát akkor be kellene zárni az ajtót, le kellene húzni a rolót, és mi itt szépen együtt vagyunk. Ilyen alapon belterjes lenne, viszont ha a gyülekezet vallja azt, hogy Krisztus tanítása alapján, hogy igen, attól mi nem ijedünk meg, hogy itt nem csak hívők vannak, hanem hitetlenek is egy gyülekezetben, akkor tulajdonképpen azt vallja, amit Jézus Krisztus mondott a búza és a konkoly példázatában, hogy együtt nőnek. Egy darabig. Ne szaggassátok ki őket. Ne húzzátok ki őket. Együtt nőnek. Hasonló az Isten országa a hálóhoz, amely mindenféle halat befog. Ugye? Mindenféle halat. Aztán majd kiválogatják. Majd jön a nagy kiválogatás. Amikor 1950-ben a feloszlott, vagy 51-ben a Betánia egy lett, ami hát azt lehet mondani, hogy az akkori hívőket tömörítette, és egy nagyon jó és egy nagyon kedves dolog volt, és amikor az állam ezt feloszlatta, akkor többen azon a véleményen voltak, hogy hát akkor mi alakítsunk egy, bocsánat, mi, hát, hogy lelkileg én is odaérzem magam, hát 50-ben még sehol nem voltam, de Szóval azt mondták a némelyek, a hívők közül, hogy akkor mi egy külön egyházat alapítsunk. Tehát, hogy a hívők egy külön egyházat alapítsunk, és az egyik vezető azt mondta, hogy szó se lehet róla. Hát akkor elveszítjük a missziói területet. Nem, bennmaradunk a református egyházban, mert így megvan a missziói területünk. És eltelt 60 év, és azt kell mondani, hogy Isten igazolta ezt a látást. Igazolta ezt a látást. Azért, mert így akkor van jogosítványunk arra, hogy olyan közegben és olyan emberek előtt is hirdessük az evangéliumot, aki előtt egyébként nehezen tudnánk, vagy nehezen hallgatnának meg. És hát gondoljatok a 2 Timóteus 2:19-re, vagy arra az ígére, amikor az is, hogy akiknél megvan a kegyesség látszata. Hát a gyülekezetben önök is vannak, akiknél megvan a kegyességnek a látszata. Ugye 2 Timóteus 2:19-ben pedig az van, hogy ismeri az Úr az övét, és álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Miért? Mert az első gyülekezetekben is voltak olyanok, akik a hamisság mellett voltak. De álljon el a hamisságtól minden. Kapták a figyelmeztetést, kapták a felszólítást, térjenek meg. Néhány évvel ezelőtt nekem nagy harcom volt az egyik lelkésszel. Nagy harcom, hát szóval vitatkoztunk egy kicsit, mert kezdték azt állítani lelkész kollégáim, hogy Magyarországon már a gyülekezeti evangelizációnak befellegzett, és ezt tovább nem kell csinálni. És én erre azt mertem mondani, hogy hát ezt nem írom alá. Ugye, hogy már gyülekezeti, mert ennek már lejárt az ideje, ez az 50-es éveknek volt a valamilyen, nem tudom, elmaradott, csökevényes valamilyen, és ennek már nincs. Hát de ha ez, értitek? Ha azt mondom, hogy már a gyülekezeti evangelizációnak nincs értelme, akkor ezt a bibliai igazságot tagadom meg, hogy a gyülekezetben vannak még hitre nem jutottak is. Hát akkor ezt tagadom meg. Akkor azt mondom, utána mindenki hívő. És akkor nem kell evangelizáció. De mivel nem így igaz, ezért a gyülekezeti evangelizációnak ma is van létjogosultsága. Hogy a gyülekezet közösség, ugye most ez lesz, hogy a hívő közössége, illetve hát a hitetlenek felé való példamutató élet. A hívők közösségi élete. János 17:8, 1 János 1:3. Két csodálatos ige. János 17:8. Azt mondja Jézus a főpapi imában, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Tehát ez a közösség alapja, hogy elhitték, hogy te küldtél engem. Az 1 János 1:3-ban pedig az van megírva, pedig tettem bele jelzőt, de ja, itt van. Amint tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ez pedig azért írjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen. Tehát ezért ez a szolgálat, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az Atyával és a Fiúval. Ez a kapocs, amely minket összeköt. És éppen ezért csodálatos az egyház, a közösség, mert olyan valamire, olyan valakire épül, aki örök és változhatatlan. Nem múló közösség. Mert minden közösség, amely nem erre épül, minden közösségnek a léte veszélyben van. Eszembe jut egy tanár, ismerősöm, akinek, na mindegy, szóval kapcsolatba kerültem vele, a felesége konfirmált, és mondja ez a tanár, hogy hát, képzeld el, ami egy négy lakásos társasházban lakik. Azt mondja, 1900, megkérdeztem, hogy jóban vagytok a szomszédokkal, egyebekkel. Hát azt mondja, 1990-ig jóban voltunk. Hát 90-ig. Igen, azt mondja, de képzeld el, hogy együtt sütöttünk szalonnát, együtt mentünk szabadságra, együtt mentünk kirándulni. Mindent együtt csináltunk. Jött 90, ugye mi volt 90-ben, jöttek a választások, és akkor kiderült, hogy az egyik kommunista, a másik MDF-es, a harmadik kisgazda, a negyedik meg SZDSZ-es. Azt mondja, azóta nem is köszönünk egymásnak. Mert mire épült a közösség? Hát, hogy szimpatikusak vagyunk egymásnak. De mihelyt kiderült, hogy vannak különböző értékrendek, és az egyik ezt vallja, a másik azt, és hát 90-ben ez talán még igen erős volt, hogy végre most már vallhatjuk, hogy hova tartozunk. Na, de a hívő közösségének pontosan ez az egy értékrendje, hogy Jézus Krisztus az egy Úr, az egy alap, és az egyetlen fő. Miért fontos a közösségnek a megélése? Majd beszélek mindjárt arról, hogy nyilván a közösség tagjai miatt, és amiatt a bizonyságtétel miatt, amit Jézus Krisztus mondott az 1 Jánosban, és amit a 395. dicséretben éneklünk, és a világ meglátja végre, hogy tanítványuk vagyunk. 300, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát, hitünk karja úgy ölelje édes megváltónkat át, fájna néki látva minket, hogy szeretni nem tudunk, de ezzel fejeződik be, hogy ha ez a közösség működik, akkor a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk, de erről majd még lesz szó holnap vagy holnap után. Mielőtt a közösségre még néhány olyan dologra rátérnénk, ami gyakorlati dolog, azért említsük meg, hogy mit mond itt a Szentírás arról, hogy nagy félelem támadt mindenkiben, és az apostolok által sok jel és sok csoda történt. Mit jelent ez a félelem? Calvin azt írja erről, hogy ez nem az a félelem, amely Krisztushoz visz, hanem amely megrendíti és fogva tartja az embert, hogy a Krisztus munkáját akadályozni ne merészelje. Tehát itt ez nagyon szerintem jó megfogalmazás, tehát itt az a félelemről van szó, ebből a szóból származik egyébként a fóbia is, amit ismerünk, ez a görög szó van itt. Tehát itt arról a félelem, tehát az Isten félelem az azt jelenti, hogy egyrészt ugye az Úrhoz visz engem, mert nem akarok elkárhozni, félek az ítélettől. A másik pedig, amiről itt van szó, azt mondja Calvin, hogy itt nem ez a félelem van, hanem az, hogy miután én az Úrhoz jöttem, az a szent félelem legyen bennem, hogy a Krisztus munkáját akadályozni ne merészeljem. Illetve, hogy a Krisztus útján megmaradjak. Tehát azon az úton vagyok-e, amelyiken mennem kell. Itt erről a félelemből van szó. Nehogy valamit rosszul csináljak. A hívő élet. Nehogy valamit rosszul csináljak. Az, hogy jelek és csodák történtek, erről röviden csak annyit, hogy ezek bizonyították Krisztus jelenlétét és hatalmát a tanítványok életében. Tehát jelek és csodák történtek, erő áradt ki belőlük, és ez bizonyította azt, hogy az egyház, a közösség az Jézus Krisztusban van. Tehát Jézus jelenlétét, hatalmát, erejét, a Szentlélek munkáját tudja képviselni ebben a jelen való világban. Biztos ismeritek azt a poént, amikor az egyik Rómában beviszi az egyik, hát talán pápa, beviszi egy papot, vagy egy érsek volt, nem tudom, beviszi a papot a pápai kincstárba, és mondja neki a János 3 alapján, hogy na látod, fiam, már nem mondhatjuk azt, hogy aranyunk és ezüstünk nincs nékünk, mert ott vannak a kincsek, aranyunk és ezüstünk nincs nékünk, és akkor megszólal a másik, hogy Hát igen, atyám, de azt sem mondhatjuk, hogy a názareti Jézus nevében kelj fel és járj. Ugye értitek, hogy az egyháza még erőtlenné válik, és itt nyugodtan beszélhetnénk most magunkról is, mert mi se dicsekedhetünk, amely erőtlenné válik, vagy az, ahol jelek és csodák történnek. Jelek és csodák történnek. Hát ilyen csodák azért történnek, mert ahol emberek szabadulnak, ahol emberek jönnek a semmiből, hát ez mind csoda. És jel arra nézve, hogy igaz az, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezek a jelek és csodák. Csodálatos, ahogy Isten megfog egy életet. Ahogy elhív egy életet, betagol egy életet a gyülekezetbe. Ez mindig csodálatos. Azt jelenti ez, hogy az egyházban Istennek olyan ereje ragyogott fel, hogy a népnek sok tekintetben el kellett nyúlnia. Tehát jelek és csodák történnek. Istennek olyan ereje ragyog fel, hogy a hitetlen embernek el kell némolnia. Nálunk az egyik, vagyis hát az előző gyülekezetünkben az egyik legkedvesebb ilyen sztori volt, hogy de sok ilyet mondtak a hívő atyafiak, hogy az ébredés idején a gondnokunk például ment ki a határba, és az volt a érdekessége, ő nagyon szerette a Halleluját, és végig énekelt, amíg kiment. És így énekel, és meglátja az öreg, vagy hát akkor még nem volt annyira öreg, Vince Feri bácsit, aki szánt éppen. Már csak vagy két barázda hiányzik, és már az egész terület fel van szántva. Oda szól neki, hogy na Feri, ha Isten segít, már lassan befejezed a szántást, és mégy haza. Feri bácsi visszaszól neki, hogy hát, ha segít, ha nem, már akkor is befejezem. Kettőt lép, eltörik az eke. Kettőt lép, ma, akkor is, kettőt lép, eltörik az eke. Feri bácsi ott. Nem ott tért meg, de ott már leborult. Este eljött az evangelizációra. Mert hát ilyen nincsen. És nálunk Nagyvalságban három presbiter kapott ige hirdetői jogot. Mert hála Istennek olyan elődeim is voltak, akik mindig evangelizáltak. És a gyülekezet mindig azt mondta, mi már rendben vagyunk, hiszen úgy csak tessék menni máshova. Mi már rendben vagyunk velünk, ne tessék foglalkozni. Na de valakinek meg kell tartani az Isten tiszteletet. Hát ugye helyettes nem akartak kérni, és ezért három presbiter kapott ige hirdetői jogot, aki megtarthatta a vasárnap délelőtti Isten tiszteletet is. És az egyik a Feri bácsi lett. Az egyik a, hát ezek a jelek és a csodák. Ezek a jelek és a csodák, amelyek követik az Isten népét. Hogy terjed az evangélium szívből szívbe, hitből hitbe. Ma, amit én nagyon szeretek hangsúlyozni, ezt, bocsánat, ezt itt is el kell mondanom, hogy azokkal is mindig vitatkozok, akik azt mondják, hogy az egyházat modernizálni kell, mert szerintem mindig reformálni kell. Mert modernizálni azt jelenti, hogy a kor igényeihez alakítani, igazítani a kor elvárásaihoz. Igazítani, alakítsuk erre. Én meg ezzel szemben mindig azt látom, hogy mivel nekünk Krisztus itt megmutatta az igaz egyháznak a képét, ezt mindig visszaalakítanunk kell. Tehát nem arra, hogy az emberek mit szeretnének hallani, hanem mit kell hallaniuk. Mert az más, hogy az emberek mit szeretnének hallani. És más, hogy mit kell hallaniuk. Mit mondott Péter a pünkösdi beszédben? Tudja meg azért Izrael egész házat. Nem érdekes, mit szeretnétek hallani. Tudja meg, de most valamit meg kell tudnotok, valamit el kell mondanom. Tehát ez egy nagyon döntő dolog, hogy visszaalakítani és visszaigazítani az eredeti formára. Na most gyorsan néhány, és most befejezem, ígérem, néhány gyakorlati dolog, hogy ne száraz legyen csak. Hogyan éljünk a közösségben? Tehát mit a közösség, mit jelentsen a számunkra? Egyik döntő dolog, amit így írtam fel, hogy befogadás és elfogadás. Az Efézusi Levél második részét, ha elolvassátok, milyen nehezen fogadták el a zsidók, hogy a pogányok is jöhetnek az üdvösségbe. De az Apcsel 10-et is olvashatjátok, Kornélius egész történetét, ugye? Milyen nehezen fogadták el, hogy Krisztus lerontotta a közbevetett válaszfalat. Ott a Efézus 2 szépen leírja. Most olvastuk ugye a kiírt napi igék szerint. Nehezen fogadták el, míg azt mondták, hogy hát úgy látszik, hogy Isten a pogányoknak is készített utat az üdvösségre. Ezt mindig meg kell néznünk, hogy befogadó és elfogadó közösség vagyunk-e. Különösképpen ez a befogadás nagyon fontos. Én nagyon sokszor tapasztaltam, hogy fiatalokat vagy embereket küldtem gyülekezetbe, mert nálunk ugye csak egyetlen nagy probléma volt nagy vasány, hogy onnan mindenki kirepült. Tehát felnőtt egy nemzedék, két nemzedék, három, gyerekkor, fiatalkor és hős egyetemet elvégezt, tehát ott nem tudott maradni. Hova menjen? Na most küldtem őket gyülekezetekbe, és jönnek vissza, kérdezem, hogy mi volt, mentél, azt mondja, tessék, hát attól függ, tessék, vagy képzeld el, hogy fél évig oda jártam. De olyan is volt, hogy két évig járt. Azt mondja, senki nem kérdezte meg tőlem, hogy te ki vagy. Senki nem kérdezte meg tőlem, hogy te ki vagy. Tehát egy nagyon döntő dolog, hogy befogadás. Vagy nálunk, amivel a mieinkkel is állandóan, persze nem a hívőkkel harcoltam, hanem a kegyes, vallásos emberekkel. És hát ugye eléggé megteltek a helyek nálunk is, tehát úgy nem az volt, hogy na most úgy is van annyi hely, aztán leülhetsz. És akkor megtörtént, hogy bejön egy idegen, és leül valakinek a helyére. És azt felállítja, hogy ez az én helyem, ide ne üljél. Na hát aztán akkor ugye vérnyomás 220, és jött a kötélből ostort fonván, és atyafiak néha indulatos voltam, igaz, néha azért kiosztottam őket. Vagy bejött, nálunk elég sokan csatlakoztak más vallásból a gyülekezethez, hála Istennek ugye a római gyülekezet 25%-a jött át, és ugye bejön a római, és azt mondja, hát te mit keresel itt, te nem reformátusnak. Na hát ezek is ugye, akkor jön a kötél, ostorkonás, és hát mi menteni akarjuk az embereket. Nem csak egyik vallásból, az üdvösségre akarjuk menteni, ugye? Hát akkor te miért szólsz bele, hogy hát örülj neki, hogy bejött. Hát sajnos volt olyan is, aki emiatt aztán például nem jött többet. Emiatt aztán nem jött többet, mert valaki így beszólt neki, a kedves vallásos atyafiak közül. Na aztán van olyan beszélgetésem is, amikor valaki panaszkodik arra, hogy mert engem nem fogadtak be, engem mindig bántanak. És akkor ugye visszakérdeztem, hogy és te mindent megtettél azért, hogy befogadjanak téged? Mert ugye könnyű a másikra mondani, hogy mert a közösség. Nekem nem vette fel a gondomat, nekem nem segített a problémámon, nekem engem így úgy amúgy, de itt ne csak a közösséget nézem, hanem magamat is. Hogy és én mindent megtettem, hogy engem befogadjanak. Én olyan szeretettel viszonyultam. Vagy hát a bocsánat, a hülyeségeimet próbáltam rájuk erőltetni. Hát persze, hogy akkor nem fognak befogadni. Hogyha te ilyen magatartással vagy. A gyülekezet, a közösségnek másik nagy dolog, amit komolyan kell venni, hordozni a másikat, meg elhordozni. Tehát a közösség másik két nagy jellemző, hogy hordozni a másikat, meg sokszor elhordozni. Tehát tudni kell elhordozni is, mert tudni kell úgy hordozni, ahogy az ige mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. A közösséget kell, hogy jellemez az összetartás. Calvin ezt, hogy együtt valának, vagy együtt voltak, így fordította, hogy egyet értettek. Tehát most ne csak az, hogy most fizikálisan együtt voltak, nem csak azt jelenti Calvin szerint, hanem azt is jelenti, hogy egyet értette. Együtt voltak a gondolkozásban is. A lelkiképpen is együtt voltak. Nekem, amikor Nagyvarsányba kerültem 88-ban, akkor megdöbbentő tapasztalatom volt, ugye, hogy hát nálunk két gyülekezet rész volt, azért volt két templom is, és a kisebb gyülekezet részen, ha valaki meghalt, akkor a csecsemő is ott volt a temetésen, az anyja karjába. Tehát egy nagyon összetartó közösség volt, és amikor közülük valaki meghalt, a csecsemőnek is ott kellett lennie, de mindenki ott volt, az iskolából hazajött a gyerek. Mondjuk nem kellett legalább ott lenni, de hazajött a gyerek, a csecsemőt kihozták, mert hát közülünk meghalt valaki. Közülünk meghalt valaki. A másik gyülekezet részünkön, ott már mikor eljöttem, igaz még, szóval bomlik már a dolog, mert mikor eljöttem, már volt olyan, hogy a szomszéd fiatal se jött el a temetésre. De ezt vegyük nagyon komolyan. A múltkor volt egy ilyen temetésünk, hogy egy kicsit úgy megegyeztem, a néni 20 éve jött el a baptistáktól. Tehát ott hagyta a baptista gyülekezetet, eljött ide, aztán decemberben meghalt, januárban eltemettük, és az volt az érdekes, hogy a temetésen egy csomó baptista volt. Két baptista lelkész, aki eskedte annak idején, aki most a lelkész a gyülekezetnek. Én csak néztem, hogy a pasorétről van-e valaki, azért mégiscsak kellemetlenség, hogy valaki van-e innen. Aztán jó, hát az szóval nagyon egy páran, akik nagyon a közelébe voltak. Ezt most nem azért mondom, hogy most nektek is minden temetésre kell jönni, vagy stb. Ezt csak azért mondom, hogy olyan érdekes volt, hogy két lelkész, meg egy csomó tag, nem is ők temették, 20 éve ott hagyta őket. Ugye, tehát még inkább megsértődhettek volna, hogy na ez elment közülünk. Hát ez csak úgy érdekességként mondom, akinek van füle a hallásra, hallja, akinek nem muszáj. Nagyon fontos a közösségben az, amikor bejön valaki, és azt látja, hogy klikkek vannak. Tehát, hogy megvan az a 3-4 fő, akik egymással a kis csopi, most nem az a kis csopi, hanem úgy a közösségen belül egy kis csopi. Hova? Akkor én hova? Már itt kialakult minden. Most ezt általában nem fiataloktól hallottam, ezt inkább idősebbektől hallottam, mentségetek le legyen ennyi mondva. Sőt, tegnap pontosan egy ellenkezőjét hallottam, hogy bejön valaki ide, és már úgy érzi, hogy befogadták, és itt van. Tehát ez most, bocsánat, inkább a negatív, a pozitívakat, az a baj, hogy kevésbé mondja ilyenkor az ember, mert kevés az idő. Ha sok lenne, akkor, de 5 percem van még, akkor a pozitívakra is, ezt úgy értsétek, hogy persze, hát így van. Tehát erre, de ez egy figyelés kell erre. Egy figyelés, hogy igen, én tudom, hogy van, akinek ez szimpatikus, az, ez a társaság nekem szimpatikus, ezzel imádkozunk. De azért, ha bejön valaki, akkor azt próbáljuk így fogadni. A közösségben való részvételről is talán lehetne beszélni, hogy a közösség ügye az én ügyem is. És itt megemlítem, hogy itt lesz például a presbiter és gondnokválasztás ősszel, ugye? És vajon tudom meg, hogy a közösség ugye az az én ügyem is. Nem mondhatom azt, hogy egy szavazat, úgyis semmi, vagy megvan, az már ki lesz. Ilyet is hallottam a 23 éve. Megvan, az már ki lesz. Hát persze, az Úrnál megvan, csak nekünk el kell kérni, hogy ki lesz. Erről most, ha valaki kíváncsi, akkor majd mondok dolgokat, de elég fájó, vagy elég szomorú, hogy valaki a közösségben is, vagy tavaly a lelkészválasztás volt, vagy lehet gyülekezeti közgyűlés, de nekem nincs jogom. Én nem vagyok igazán a közösség tagja. Nem szólhatok bele, vagy nem szólok bele. Nagyon fontos ez, amit Calvin mond, hogy egyetértettek, mert a közösség megrontója nagyon sokszor lehet az, hogy az én akaratom érvényesüljön. Sajnos ez hívőket is megtámadja. Szeretjük azért, hogyha a mi látásunk, vagy a mi akaratunk érvényesül. Néha megdöbbenéssel vettem a lapot, hogy hoppá, valaki azt mondja, hogy mert én így akarom. És akkor mit mond, ha nem az jön be? Akkor csináljátok, hogy akarjátok. Hát ilyen nincsen. Akkor csináljátok, hogy akarjátok. Tehát ha nem az jön be, amit én akarok, akkor csináljátok, hogy akarjátok. Hát nagyon furcsa dolog. Vélt vagy valós sérelmek említése. Mi rontja a közösséget? Vélt vagy valós sérelmek. Hamis elvárások. Jött egyszer egy nagyapa, gyerekét beíratta, szintén katolikus volt ő is, a gyerek is, de beíratta hozzánk hitalra, de mert a gyerek szeretett hozzánk járni. Azt mondja, hogy a tiszteles úr, csak egyet kérek. A harmadikos volt a gyerek. Tessék az én unokámból jó színésznőt faragni. Mondtam neki, hogy hát kedves testvér, el van tévedve, hát akkor Gornagy Mária színitanodájába írassa, vagy Gobbi Hildához vigye. De hát akkor nem ide kell iratni. Hamis elvárások. Mi faragjunk belőle színésznőt. Hát, szóval esetleg vannak hamis elvárások. Mit várnék el? Vélt vagy valós sérelmek? Néhány dolog, ami nagyon fontos a közösségben éppen ezért, hogy ne adjunk helyet az ördögnek. Tehát mit akar a sátán? Szétverni, szétzúzni, megoszlást munkálni, haragot munkálni, gyűlöletet szítani. De hát ne adjatok helyet az ördögnek. Közösségben legyen őszinteség, dolgok tisztázása és megbocsátás. Őszinteség. Dolgoknak a tisztázása és megbocsátás. Bocsássatok meg egymásnak, mert a közösség is emberekből áll, hibázhatunk, vétkezhetünk, akarva vagy akaratlanul, vagy véletlenül is, legyen megbocsátás. Hát valami ilyesmit jelentett az első, a másikat, ugye figyelés a másikra. Figyelés a másikra, hogy akkor először a közösség tagjai. Most ilyenekre gondolok, hogy például egyszer egy asszony jön hozzám, hogy mondom, hogy nem tetszik imádkozni mostanában az ima órán. Bocsánat, én a régi példákat hozom még, hát majd mondtam tahiba, hogy majd 20 év múlva a pasaréti példákat mondom. Mondom egy asszonynak, hogy nem hallom az imádságát. Tiszes úr, nem tudok imádkozni, ha X ott van és imádkozik. Már megbénulok. Hát mi történt? Ez egy másik asszony volt, aki, ha ott van és ő imádkozik, én nem tudok imádkozni. Hát mi történt? Hát volt valami, nem tudom milyen lehetőség az önkormányzatnál, vagy nem tudom, az a lényeg, hogy egy nyomtatványt kellett kitölteni, vagy valamilyen nyugdíjigénylés, vagy nem tudom. És akkor tessék képzelni, hogy magának hozott nyomtatványt, nekem nem hozott. Nekem meg nem hozott. Tehát engem nem értesített, hogy van ilyen lehetőség. Nem tudok, aztán hála Istennek le tudta tenni, tehát utána aztán csak elkezdett imádkozni, és letette, és megbocsátotta. De ugye, ha egy közösség test, akkor a másik is tudja meg, értesüljön róla. Homályosítsam fel, mondaná Lengyel István testvérünk. Homályosítsam fel. Tehát figyelés a másikra. Van egy üres munka lehetőség a munkahelyemen. Például vezérigazgató vagyok valahol. Nincs itt ilyen közöleg, de hát ha lesz, hát ha lesz. Nagy gyülekezetben meg ott van két nyomorult munkané, vagy három vagy öt, aki éppen azt a posztot keresi. Hát akkor ugye, bár erről tudnék beszélni, mert nekünk Nagyvarsányban volt 30-33 dolgozója az egyháznak, de egy idő után azt mondom, hogy gyerekek, én a gyülekezetből senkit fel nem veszek. Csak a szomszéd faluból. Hát mert megsértődik, ha azt mondom, hogy dolgozni kell. Megsértődik, ha nem jön templomba akkor. Mert ha azt mondom, hogy reggel 7-től délig ne mobiltelefonálj, mert ez munkahely, nem a mobiltelefonról szól a dolog, stb. Akkor meg megsértődik. Ha meg kirúgom, akkor meg még inkább, meg még az egész családja is. Hát kirúgom a szomszédfalubelit, aztán ott nem érdekel, mert soha nem találkozok vele. Hogy ott mit csinál, az nem érdekes. Na de ennek felette vallom azt, hogy mindent jól megvizsgáljatok. Hát igen, ugye, hát utána annyit csináltam már, hogy azért mégiscsak a mieink közül, de nagyon utána néztem. Ha például takarítónőt kellett felvenni, akkor először elmentem a lakását, megnéztem meg a WC-t, hogy hogy néz ki. Mert hát, ha otthon poszos, akkor ott is az lesz. Ugye? Ha otthon tiszta, akkor valószínűleg itt is az lesz. Na, szóval mégis ennek felette azért vallom azt, hogy a közösség tagjai, de erről majd holnap lesz szó, mert 11 óra van, egymás javára és épülésére legyenek. Tehát nem csak épülésére, hanem javára. Ugye ezt kéri a Heidebei K.T. 55. kérdése, hogy egymás javára és épülésére legyenek. Tehát nem csak épülésére, hogy zsoltározzanak, meg imádkozzanak, hanem a másik javára. Ami azt jelenti, hogy süteményt vigyél neki három szeletet. És a javára vagy. Stb. Tehát ezt most lehet tovább vinni. Calvinnak egy mondatával hadd fejezzem még be, ami nekem nagyon tetszett. Azt mondta, hogy Calvin, hogy erre a berendezésre kell nekünk is törekednünk, hogy egyháznak tekintessünk az Isten és angyalok előtt, s ne csak kérkedjünk az emberek előtt annak üres nevével. Tehát erre a berendezésre kell nekünk figyelnünk és törekednünk, tehát ez a négy, hogy egyháznak tekintessünk Isten és az angyalok előtt, s ne csak kérkedjünk az emberek előtt annak üres nevével. Na, most sikerült csak 3 percet. 4-et mondtam túl. Téma adva van, közösség. Hogyan élünk a közösség? Mit jelent a közösség? Mit jelent az, hogy én tagja vagyok ennek? Milyen tapasztalataim vannak? Befogadjuk-e a kívülvalókat, a jövőket? Ápoljuk-e a kapcsolatokat? Ami nagyon tetszik sok ifinél, hogy utána mennek az elkallódottaknak, tehát utána megyünk-e annak, aki lemarad, hogy ki ne maradjon azért? Ez nagyon sok ifinél nagyon tetszett, meg a gyerekmunkában is nálunk, azt hiszem, hogy működik. És ott hogyan gondolom ezt, hogy a másik javára és épülésére. Holnap majd arról is beszélek, hogy szóval az is baj, amikor valaki a gyülekezetbe úgy jön, hogy én csak kapni akarok. De valakinek azt mondtam, hogy te ne csak azt figyeld, hogy mit kapsz, hanem arra is figyelj, hogy te mit adhatsz. Mert ez a kettő mindig együtt van a közösségben, meg az egyházban és a gyülekezetben. Az egyház és a gyülekezet nem hipermarket. Megyek a kosárral és leveszem azt, ami éppen kell, amit szeretek, amire szükségem van, megyek mindenüve, megyek a Lidibe, megyek a Madaras Tesco-ba, az az Osán, nálunk úgy hívják, hogy Madaras Tesco. Megyek a
metróba ide-oda, ahol olcsóbb, ahol jobb, azt leveszem, fogyasztói társadalom, mondván, hát a gyülekezet nem ilyen, hogy amire szükségem van, azt leveszem, azt elveszem, hol innen, hol onnan, ilyen csoportba, olyan csoportba, ilyen felekezetbe, olyan szektába, hanem valahol adom magam, ahol számíthatok másokra, és ahol rám is számítanak. A gyerekeket kérdeztem, ugye, ott voltál Eszter aznap, mikor a minden reggel tettem fel egy kérdést nekik a templommal kapcsolatban szándékosan. Na és akkor egyik reggel az volt, hogy hány nagy oszlop van a templomban, ami a plafonig ér. Na itt tudja valaki, hány nagy oszlop van a templomban a... Hogy? Négy, igen. Négy. Na az minden reggel kapott egy csokit, aki megtudta ezeket mondani. És akkor persze arról beszéltem, hogy tudjátok egy gyereket, mit jelent az, hogy valaki oszlopos tag valahol. Egy kislány jelentkezik, azt mondja, aki mindig ott van és lehet rá számítani. Na mondom, látjátok, ez az oszlop mindig. Képzétek, ha nem lenne itt, ha kivennénk onnan. Összedülne a tető, valószínű. Mindig ott van, és súly van rajta. Lehet rá számítani, lehet rá terhelni. Tehát nem csak ő terhel rá dolgokat másokra, ez is a gyülekezet, de én is teherhordóvá akarok, vagy szeretnék válni.